to Channel One.
A három kismalac boldogan élt a három házikóban.
Én elmentem a vásárba fél pénzzel.
Childhood Channel One, a mi rádiónk. Childhood Channel Two, a mi rádiónk.
Rizálja, úgyis, rizáló.
Úgy kertész leszek, fát nevelek.
Hoppa, Gangnam Style!
Gangnam Style! Ez a Childhood kettes csatornája.
Childhood Channel 3.
Ez a mi rádió.
Nekem ő a testvérem, kérem, testvérem, kérem.
Ez a szíve neked odaadom, ne törjünk össze ilyen szemtelenül fiatalon.
Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Childhood Channel.
Ez a mi rádió.
A mi rádió.
Ez a mi rádiónk. Childhood Channel app. Töltse le bármelyik App Store-ból.
Sziasztok! Ez itt továbbra is a Tötered Bálinttal. És most köszönhetem a vonalban Manaille Mónika, macska nagykövetet, macska jogi aktivistát, viselkedési tanácsadót. Szia Mónika! Köszönöm, hogy elkészült ez a beszélgetés.
Szia Bálint! Nagyon örülök, hogy megkerestél, és beszélhetek a cicákról a műsorodban.
Mikor kezdődött a macskák iránti szenvedélyed?
Hát az emberek többsége még gyerekkorában találkozik a cicákkal, és akkor alakul ki ez a szenvedélyük. Nálam ez nagyon későn kezdett kialakulni, már 40 éves voltam, tehát abszolút felnőtt, amikor elkezdtem cicázni, azaz befogadtam két kis cicát, egy testvérpárt, és onnantól kezdve így fokozatosan és folyamatosan a cica bűvöletében élek, a cicák bűvöletében. Akkoriban még gyerekcipőben volt a Facebook, és én éppen csatlakoztam ehhez a felülethez, amikor megláttam egy cica családot, anyacica és öt kölyök cicával. Hát kevés embert ismerek, aki ellen tud állni egy ilyen fotónak, ahol öt kis pamacska egy anyacica körül ott lézengenek. Hát én sem tudtam ellenállni. Úgyhogy azonnal írtam a hirdetőnek, hogy szeretnék egy kis cicát, úgyhogy soha előtte az életben nem volt cicám. Én nem is tudtam, hogy mivel jár a cicatartás, nem ismertem a macskák természetét, semmit se tudtam róluk. És hát így lett volna egy cicám, de aztán ahogy vártam rá, mert még kicsik voltak, és hát legalább 8-7-es korukig az anyjukkal kell, hogy maradjanak, akkor szerzik az immunitást az anyatejjel, tehát hamarabb nem szabad őket elválasztani. Tehát amíg vártam arra, hogy legyen cicám, kiderült, hogy az öt kis cica majdnem mind gazdira talált, egy kivételével, aki sehogy se akart gazdisodni, úgyhogy akkor döntöttem el, hogy ha már jön egy cica, akkor jöjjön kettő, és így fogadtam örökbe egy testvérpárt, két kandurcicust. Ők együtt jöttek, és ez volt a legjobb döntés, mert később aztán megtudtam, mennyivel jobb a kis cicáknak, főleg, hogyha egy alomból valók testvérek ismerik egymást, mennyivel jobb nekik együtt felnőni és együtt élni. Úgyhogy ez egy jó döntés volt, amit a véletlen hozott, de hát tudjuk, nincsenek véletlenek, ez is meg volt rendezve, úgyhogy két kis cicával kezdtem. Jó régen, 12-13 évvel ezelőtt.
És hogyan lehet segíteni a kúbor, vagy elhagyott cicáknak?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert aki nincs benne ebben a témában, és nem foglalkozik a kóborcica kérdéssel, az tulajdonképpen nem is tudja, mekkora a baj. Nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol annyira el vannak szaporodva a cicák, ugyanis olyan elképesztően nagy, magas a szaporodási képességük, szinte exponenciálisan szaporodnak. Vannak ilyen számítások, hogy egy cica párból egy év alatt, két év alatt, 10 év alatt hány kis cica születhet. Hát ez ilyen kolosszális, több százezer, több millió cica néhány éven belül egy cica párból. Tehát ez egy globális probléma mindenhol a világon, a cica túlszaporulat, és sajnos itt Magyarországon is több millióra becsülik a kóbor cicák számát. Elég, hogyha egy ivaros cica kóborol valahol, lehet a skandúr, lehet az nőstény, ugyanis előbb-utóbb fog találni párzásra alkalmas párt, és akkor megszületik az első alom, 3-4-5 kis cicával. Na most, ha azok túlélik a kicsikort, a kölyökkort, és felnőtté válnak, már 6 hónapos korukban ivarérettek lesznek, és ez a 3-4-5 kis cica ugyanúgy létrehoz egy újabb 3-4-5 fős almot, és így tovább. Tehát, hogy hogyan lehet segíteni rajtuk a kóbor cicákon, ugye sok szervezet van, meg civil ember, én is közéjük tartozom, vagy tartoztam, mert cicamentő lettem, miután megszerettem őket, és megtudtam, mekkora a baj, és mennyi kóbor cica van. Tehát én is ezt csináltam, hogy mentettem őket. Nem olyan nehéz észrevenni őket, de ha már az ismeretségi körben valaki tudja, hogy ezzel foglalkozom, azonnal megkeresnek később, hogyha egy szervezet tagja vagy, akkor még inkább megkeresnek. Tehát már a végén annyi megkeresés volt, aminek nem lehetett eleget tenni. Megkeresnek, hogy itt van X darab kis cica, vagy nagy cica, vagy felnőtt, vagy kicsi, akik rossz állapotban vannak, szaporodnak, stb. És akkor hát meg kéne őket menteni. Na most a mentés az egy nagyon szép és nemes dolog, mert ugye segítesz egy életen, vagy több életen, megmented, meggyógyítod, ha szükséges, örökbeadod, felelős gazdinak odaadod a cicát, de ezzel csak egy tünetet kezeltél, mert a többi 100 000, több 10 000, aki kint marad, azok tovább szaporodnak, és tovább termelik ezt a temérdek mennyiségű kóbormacskát. Tehát a megoldás tulajdonképpen abban van, hogy ezeket a kóborcicákat elsősorban ivartalanítani kell, azaz meg kell szakítani ezt a szaporodási folyamatot azzal, hogy a felnőtt cicák ivartalanná válnak, így nem tudnak tovább szaporodni. Tehát ez a legjobb mentés a kóborcicák számára, az, hogyha befogjuk őket, ivartalanítjuk, és erre van egy nemzetközi praktika, egy nemzetközi módszer, ezt angolul úgy hívják, hogy TNR, Trap, Neuter, Return, magyarul becsapdázni, ivartalanítani, visszaengedni, és biztos a te hallgatóid közül is sokan megbotránkoznak, vagy kérdőjellel fogadják azt, hogy miért kell visszatenni egy ilyen cicát az élő helyére, miután ivartalan lett, miért nem lehet neki gazdit keresni. Hát azért nem, mert a cicáknak a szocializációs foka különböző, tehát vannak olyan cicák, akik nem alkalmasak arra, hogy gazdihoz kerüljenek, ők kint születtek, a kinti életet ismerik, nem szoktak hozzá az emberi jelenléthez, nekik egy kényszenvedés lenne egy lakásban élni, ez az egyik, nem alkalmasak erre. A másik ok, amiért nem lehet minden cicát örökbeadni, egyszerűen a számbeli különbség a között, hogy hány ember szeretne cicát, és mi a kínálat. Tehát rengeteg cica van, és sokkal, de sokkal kevesebb ember hajlandó, vagy szeretne cicát befogadni. Most hosszan mondtam, de végül is ez egy rövidített változata annak, amit kérdeztél. Tehát a kérdésedre, hogy mit lehet csinálni velük. Hát ezt.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Manajla Mónika cicaviselkedési tanácsadóval. Most pedig jöjjön BSV-től a Mióta elhagytál című felvétel.
Ez a te tered.
Ez itt továbbra is a te tered Bálinttal. És most folytatjuk a beszélgetésünket Manajla Mónika, macskajogi aktivistával, cicaviselkedési tanácsadóval. Milyen a macska természete, az igazi természete pontosabban?
Hát nézd, az a helyzet, hogy a macskák körülbelül 10 000 évvel ezelőtt kerültek úgymond idézőjelbe barátságba vagy kapcsolatba az emberrel. A kutya ennél sokkal, sokkal korábban lett úgymond domestikálva, háziasítva a kutya, mint a cica. Tehát ez a 10 000 év, ez egy emberi élet szempontjából ez egy nagyon hosszú időnek tűnik, de a történelem, a bolygó és a természet szempontjából a 10 000 év nem egy olyan nagy távlat, nem egy olyan hosszú idő. Tehát csak, idézőjelben csak 10 000 éve kezdtük megismerni a macskát, és még mindig nem ismerjük. Ennek az az oka, hogy volt egy törés például a középkorban, amikor a macskákat ugye a boszorkányokkal hozták összefüggésbe, és a boszorkánysággal, és üldözték, és mágiára vetették, és mindenféle rossz tulajdonsággal ruházták fel, és féltek tőlük. Ilyen tévhitek miatt az emberek és az emberiség úgy óckodott a macskáktól, amikortól tulajdonképpen a macskák úgymond közkedveltebbek lettek, és házi kedvencként kezdtek szerepelni az emberek mellett, az a 19. század volt, amikor a kutyák mellett egyesek például macskát szerettek volna házi kedvencnek. De még akkor is, ugye ott van a nagy többség, aki még mindig a régi hiedelmek, babonák bűvkörében él, illetve az embernek van egy olyan tulajdonsága is, hogy magából indul ki, és emberi tulajdonságokkal próbálja megmagyarázni a macska természetét, ami természetesen egy téves út, mert a macska nem ember, nem is kutya, és nem is más állat, hanem ő egy külön faj, amit meg kell érteni azért, hogy tudjuk, hogy mit miért csinál, vagy éppen mit miért nem csinál. Tehát azzal kell tisztában lenni, hogy még akkor is, hogyha ez a kis plüss állatnak tűnő, gyereknek tűnő kis szörpamacs ott fekszik a pihe puha kanapénkon, akkor is egy ragadozó. Tehát egy ragadozóról beszélünk. Minden élőlénynek mi a legfontosabb ösztöne? Ugye az életösztön, és mi kell az élethez ahhoz, hogy túléljük az életet? Ugye kell élelem, víz és menedék. Hát a macska is ennek az egyszerű törvénynek tesz eleget azzal, hogy az életben maradási ösztönét ez a három dolog határozza meg. Azt, hogy legyen neki élelem, víz és menedék. Minden viselkedését ehhez kell visszavezetni, illetve ahhoz, hogy ő egy ragadozó állat, azaz zsákmányra vadászik, megszerzi és megeszi.
Nekem is van egy cicám, de ő még ilyen baba is, nagyon cuki, és mondhatni egy ilyen szörpamocs ott fekszik a pihepuha kanapénkon. Hogyan kellene egy ilyen cicával úgy megismerkedni jól, hogy ténylegesen jó kapcsolatot tudjunk kiépíteni vele?
Mennyi idős a te cicád?
Csak pár hónapos.
Tehát kölyök cica, pár hónapos, és mi az előtörténete, az előélete? Honnan szerezted?
Az anyukám meglátott egy posztot, pontosabban az egyik barátja, ha jól tudom, átküldte neki a posztot, hogy egy családnál van egy anyacica, és 3 darab kis cica született, és valószínűleg nem akartok 3 cicát.
Akkor elajándékozták. Tehát ez a szokásos történet, amikor egy háznál tartanak egy cicát, vagy egy cica oda telepszik a ház körül, ugye természetesen ivaros, és akkor megszületnek a kis cicák, ahogy mondtam neked, hogy hogyan lehet közel kerülni egy cicához. Ugye említettem neked az előbb azt, hogy a macska egy ragadozó, tulajdonképpen a házi cicáknak a DNS-e, tehát ez az alap biológiai lenyomatuk szinte 100%-osan megegyezik a vadonban élő nagymacskák DNS-ével. Tehát úgy nézel a te kis szörpamacsodra a kanapén, minthogyha az egy vadonban élő gepárd, leopárd, oroszlán, vagy bármilyen más nagymacska lenne. Természetesen nem olyan, olyan vérengző, mint ezek az állatok. de hogy megértsd a természetét, innen kell kiindulni. Ahogy említettem, ugye ragadozó állatokról beszélünk, tehát az ő fő tevékenységük, a kismacskák, nagymacskák, vadmacskák, házi macskák, minden macska fő tevékenysége mi? A vadászat. Tehát attól függetlenül, hogy kint él az afrikai szavannába, vagy a te hálószobád ágyában fekszik, neki a vadászat úgymond a vérében van, tehát neki vadásznia kell, mert így van bekódolva. Tehát ahhoz, hogy te közel kerülj a cicádhoz, meg kell adnod neki, hogyha ez egy lakáscica és nem mehet ki a szabadba vadászni, akkor neked, mint gazdinak kell megadnod ezt a vadászati élményt, hogy kielégítsd a vadászati ösztönét. Azaz, mit jelent a vadászat egy lakáscica számára? A játékot. Ugye úgy kell játszanod vele olyan interaktív játékokkal és olyan interaktív módon, hogy felkínálj neki különböző, hát műzsákmányokat, amire ő vadászhat, mert így éli ki az ő természetét azzal, hogy vadászik.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Manajla Mónika, macska nagykövettel, macskajogi aktivistával, cicaviselkedési tanácsadóval. És most jöjjön Jude Law-tól a Lej című felvétel.
Ez a Tetered.
Ez itt továbbra is a Tetered Bálinttal. És most folytatjuk a beszélgetésünket Manajla Mónika, macskajogi aktivistával, cicaviselkedési tanácsadóval. Milyen játékokat javasolsz a cicáknak?
Biztos láttál te is olyan állatos boltokban ilyen pecabot-szerűeket, aminek a végén valami lóg, valami toll, vagy bőrdarab, vagy más kis dolog, amit a cicának lehet mozgatni, lengetni, eldugni különböző bútorok mögé, szőnyeg alá, szőnyeg sarka alá, és ingerelni őt arra, hogy vadászon ezekre a műzsákmányokra. Tehát a cicának ez abszolút igénye, hogy játszon, azaz, hogy vadászon, mert ez van beléje kódolva. Aztán hogy tudsz még közel kerülni a cicához? Úgy, hogy ételt adsz neki. Hogy működik a macska? Vadászik, eszik, mosakszik, alszik, aztán kezdi az egészet előről, megint vadászik, eszik, mosakszik, alszik. Tehát amit te tudsz csinálni, az, hogy naponta többször, ha van rá lehetőséged, de minimum kétszer játszol a cicáddal, és figyeld meg, hogy milyen játékok érdeklik, és milyen fajta mozgások érdeklik, mert ebben is különböznek a cicák. Van, aki például a golyókat szeretni vadászni, hogyha dobsz neki egy alufóliából összetekert galacsint, akkor azt szereti vadászni, püfölni, focizni vele. Van, aki a tollas pecabotot szereti. És a többi, van, aki a gyors mozgást szereti, van, aki a lassúbbat. Tehát ezeket kell tapasztalnod, illetve hát sok videót is nézhetsz majd az interneten, hogy hogy kell egy cicával helyesen játszani, tehát úgy, hogy őt ez érdekelje, ez az aktivitás, és miután kijátszotta magát, ez nem sok idő, egy 10-15 perc, ugye akkor adjál neki enni, mert ez a következő természetes folyamat, vadásztam, megszereztem a zsákmányt, megeszem, azaz természetesen nem a műanyag galacsint fogja megenni, vagy a műtollat, hanem te adsz neki enni, utána ő megmosakszik, lefekszik, megnyugszik, alszik, és akkor majd következő alkalommal ugyanezt eljátszátok, ezt a ciklust. Vadászat, evés, mosakodás, alvás. Tehát így tudsz közel kerülni a cicádhoz. Természetesen az is egy közelkerülési lehetőség, hogyha érintkezéssel, tehát simogatással, szép, lágy beszéddel beszélsz hozzá, ezt is nagyon szeretik. Hát a cicákban nagyszerű például a dorombolás, mert rögtön van egy visszajelzésed, hogy jól érzi magát. Tehát amikor simogatod a cicát és az dorombol, annál jobb nincs, mert rögtön tudod, hogy valami jót teszel vele. Így is közel kerülhetsz hozzá, viszont azzal vigyázni kell, mert ahogy mondtam, nincs két egyforma macska, tehát nem mindenki szereti a hosszú simogatást, a hosszú ideig tartó dögönyözést, van, aki csak a rövideket szereti, van, aki szereti a hosszabbakat. A cica jelzi neked különböző fülmozgással, falok tartással, és a többi, hogy mikor elegendő neki ez a simogatás, ez a babusgatás. Ha ezeket jelzi, akkor ezt abba kell hagyni. Addig jó, utána már nem. Tehát így is közel kerülhetsz hozzá. Minél több időt töltesz vele, annál közelebb kerültök, és egy nyugodt, stabil környezetet kell a cicának biztosítani, egy fix napi rutint, ugyanis borzasztóan konzervatívak, a megszokás rabjai a macskák, nagyon szeretnek pontos időben csinálni dolgokat, ugyanabban az időben kell etetni, ha lehetséges mindig ugyanazokban az időben játszani, ő akkor ugyanazokban az időkben fog elvonulni, aludni. A megszokás és a rutin számukra nagyon fontos, tehát így is elő tudod segíteni a köztetek lévő kapcsolatot, hogy ezt a számára biztonságot jelentő napi rutint biztosított. Tehát ne egy ilyen hektikus, hol akkor kapsz enni, hol akkor játszunk, na se tudom, hogy mi van, hanem egy fix beosztás szerint neki ez egy stabilitást, egy biztonságot, egy nyugalmat ad, és akkor jól érzi magát.
Az én cicámnak szerintem mindegy, hogy mikor játszok vele, adok neki enni. Ő egyébként nagyon szereti a hosszú simogatásokat, és imádja szétdurombolni a fejemet, meg befoglalni az ágyamat.
Akkor de... szerencsés vagy, akkor jó természetű cicát választottál.
Igen, de még kölyök amúgy is. Egyébként meg én nagyon imádom, mert nagyon cuki, és egyszer-kétszer vicces volt, amikor így játszottam vele, és lenyomott egy hátraszaltót. Meg volt, meg hogyha... kutya simogatom és dorombol, akkor tudom már, hogy meg fogja ölelni a kezemet. Így megölelget. Gondolkodtam itt városban egy kutyuson, magamat meg az öcsikémet ismerve anyukámnak kéne sétáltatni, neki kéne etetni, meg mindenfélét csinálni. Jó lett volna egy ilyen ölkutyus is, de amikor megkaptuk a cicát, akkor annak is örültünk. Kettő, rájöttem, hogy a kutyának nagyon nagy szenvedés lenne itt a városban, és nekünk meg még nagyobb szenvedés lenne nézni, hogy mit csinál az a kutya, hogy unatkozik meg ilyenek. De a macska az ilyen tökéletes most számunkra. Aztán pedig még beszerzünk talán mellé egy kutyust is.
Vagy egy másik cicust.
Igen.
Na, az összeszoktatásnál vigyázni kell, mert... ahogy mondtam neked, ugye abból fakadóan, hogy vadászállatok, ragadozók, ugye megjelölik a területüket, ugye a saját területük, a vadászterületük jelenti számukra az életbiztosítékot, tehát hogy ott találnak elegendő zsákmányt ahhoz, hogy életben maradjanak. Na most, ha egy új cica jön a lakásba, az olyan, mintha egy vetétárs kerülne a vadászterületre, azaz a te macskád úgy gondolja majd, hogy akkor most megcsappan az ő élelemforrása, és ezért nem kedvelik az új macskákat a területükön. Tehát igen, az új cica összeszoktatásának egy külön stratégiája van.
Sokszor lehet látni olyan videókat, hogy így az óriási nagy kutya így harabdálja így a cica mindenhol, és az óriási nagy ilyen Bernard hegyi kutya így tűr ilyen faké.
Igen, vannak ilyen barátságok, és olyan szempontból szerencsés vagy, hogyha cica-kutya barátságot szeretnénk, akkor elsőnek a macskának kell lennie. A macska legyen a, úgymond a főnök először a házba, és a kutya legyen a jövevény, mert akkor a macska ezt kezeli, ezt a helyzetet. Fordítva már nehezebb lenne, hogyha lenne egy kutyus, és úgy kerülne oda egy macska, az se lehetetlen, de így jobb a helyzet.
Azt is hallottam, hogy ez a harabdálás az valójában a túlcsorduló, amikor már túlságosan is szeret. Meg például olyan is volt, hogy így éppen dorombolt, hát nyugisan feküdtünk, délután volt, minden jó, úgy simízem a Lucky-t, és hirtelen így elkezdi karmolgatni, csak úgy hirtelen a kezemet megharabdálni. Felugrok, azt futok, mint a nyúl.
Energiabombák a macskák, és főleg a kölyök macskák energiabombák, tehát óriási a mozgásigényük. Tehát ezért kell sokat játszani velük. Úgy képzeld el, hogyha egy macska, akivel nincsen foglalkozva napközben, így estére így felfújódik, mint egy lufi, tele lesz energiával, és van olyan macska, aki nem hagyja aludni a gazdáját éjszaka, akkor kezd tombolni a házba, rohangálni lefel, meg a gazdira felugrani. Nincs elhasználva az energiája. Tehát a harabdálás is annak a jele, hogy na, játszunk, csináljunk valamit, vadászunk, legyen akció.
Én most köszönöm szépen a beszélgetést Manalia Mónikának, Macska Nagykövetnek, Macska Jogi Aktivistának, Viselkedési Tanácsadónak.
Én is köszönöm, szia!
És most jöjjön Rag & Bone Man és Pink közös felvétele az Anywhere Away From Here.
Lehet, hogy te leszel a jövő rádiósa.
Miért ne?
Ezen a csatornán ez is kiderülhet.
Készíts interjút,
konfoly dalokat,
beszélj valami érdekes témáról,
arról, ami foglalkoztat téged,
vagy az osztálytársaidat, és küldd be a felvett hanganyagot a radios@ch3.hu-ra.
radios@ch3.hu.
Mutasd meg, milyen az, amikor te készíted a műsort.
Te válogatod a zenét.
Te találod ki a szöveget.
Felveszed, mi lejátszuk.
A dalokat nem kell küldeni, csak a listát.